Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Kiemelkedő választási részvétel mellett Péter Pellegrini, a szlovák parlament és a második legnagyobb kormánypárt, a Hang elnöke nyerte a szlovák elnökválasztás második fordulóját, így június 15-től ő lesz Szlovákia új államfője, jelentette be az Állami Választási Bizottság pozsonyi sajtótájékoztatóján. A hatodik közvetlen szlovák államfőválasztás szombati második fordulójának végleges eredményei szerint Péter Pellegrinire a választáson résztvevők 53,12%-a voksolt. Ellenfele Iván Korcok pedig a leadott szavazatok 46,87%-át kapta meg. A részvételi arány 61,14%-os lett, ami a második legmagasabb a közvetlen szlovákiai államfőválasztások történetében. Teljesen megújulnak a közlekedési szabályok, jövőre készülhet el az új KRESZ. Az új szabályozás 5 pillérre épül majd. Ez a KRESZ és a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatát jelenti, de az oktatási és a közlekedés kultúra fejlesztése is a megújítás része. Hatékonyabbá tehetik az ellenőrzést, megújítják a járművekkel szembeni műszaki elvárások rendszerét, szabályozzák az önvezető technológiák alkalmazását, de a közútkezelésen is módosítanának. A Gondos Óra program segítség lehet a házi kedvencek, kisállatok számára is, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt emlékeztetett arra, hogy a programot azért indították el, hogy gondoskodó államként az idősek biztonságát megteremtsék. Hozzátette, olyan segítségkérésekre is fel kell készülniük, amikor az idős ember nem tudja megoldani házi kedvencének ellátását, mert például több napig kórházi ellátásra szorul. Jelezte, hogy a gondos órát igénybevevőknek ezekben az esetekben is igyekeznek segítséget nyújtani, és megkeresik azokat az állatvédő civil szervezeteket, amelyek információt, tanácsokat tudnak nyújtani az ilyen helyzetekben. Az ukrán-magyar határszakaszon 6256-an léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6655-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 45 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Április 15-én éjfélig lehet befizetni a gépjárműadót, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legkorszerűbben az elektromos tárhelyre kapott értesítésekben, határozatokban szereplő, linkre kattintva, vagy a NAV applikációjában, a NAV mobilban fizethető be az adó. A határozatokat a NAV elektronikusan küldte azoknak, akik rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel, akik nem, azok postán kapták meg a dokumentumokat. Figyelmeztettek, az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban, ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Megkezdte a választási értesítők postázását a Nemzeti Választási Iroda. A szavazóköri névjegyzékbevételről szóló értesítő a választó személyes adatai mellett tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb információkat. Annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a választópolgár szavazni jogosult, a szavazás idejét, illetve azt is, hogy a választópolgár melyik választásokon voksolhat. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég, néhol pára, ködfolt képződhet, csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak az északnyugati tájakon kísérhetik élénk lökések a délkeleti szelet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között várható, de a szelesebb Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken ennél enyhébb, míg a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb lesz a hajnal.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi műsorunk tartalmából. A 19 évvel ezelőtt elhunyt Szent II. János pápa szentszéki életrajzi profilja. A legszebb napom a Canisius rendházunkban. Lelló barátom emlékére. Vértesajai László jegyzete. Szent II. János pápa szentszéki életrajzi profilja. Tizenkilenc éve, 2005. április 2-án tért haza az atyai házba II. János Pál pápa, akiről keddi adásunkban megemlékeztünk. A rendkívüli érdeklődés a Szent Pápa iránt arra indít bennünket, hogy felidézzük az ő alakját, mégpedig azon életrajz segítségével, amely a Szentszék hivatalos honlapján a lengyel pápa neve alatt szerepel. Károly József Vojtyla, akit 1978. október 16-án választottak meg pápának, a dél-lengyelországi Valdubicében született 1920. május 18-án. Ő volt a család harmadik gyermeke. Édesanyja Emilia Kacorowska 1929-ben meghalt, amikor Károly 9 éves volt. Édesapja Károly Vojtyla a hadsereg altisztjeként szolgált. Edmund bátyja orvos lett, de ő 1932-ben halt meg, még édesapja 1941-ben hunyt el. Károly 9 éves korában lett első áldozó, és 18 éves korában bérmálkozott. A Vadovicei gimnáziumban végezte a középiskolai tanulmányait, majd 1938-ban, 18 éves korában felvették a krakkói Jagelló Egyetemre. Amikor a náci megszálló erők 1939-ben bezárták az egyetemet, a fiatal Karol 1940-től 1944-ig egy kőbányában, majd a Szolvé vegyi gyárban dolgozott, hogy megélhetését biztosítsa, és így elkerülje a németországi deportálás. Miután hívást érzett papi hivatásra, 1942-től kezdődően a krakkói föld alatti szeminárium képzésein vett részt, amelyet Adam Stefan Sapieha érsek vezetett. Ezzel egy időben az ugyancsak titkosan működő Rapszódia Színház tagja lett. A háború után az újonnan megnyílt krakkói nagyszemináriumban és a Jagelló Egyetem teológiai karán folytatta tanulmányait egészen papszenteléséig, amelyre 1946. november 1-én került sor Krakkóban. Ezt követően püspöke Sapieha bíboros Rómába küldte tovább tanulni, ahol teológiai doktorátus szerzett 1948-ban. Disszertációja témája a hit szerepét elemezte keresztes Szent János műveiben. Ebben az időszakban szabadsága alatt a lengyel emigránsok körében végzett lelkipásztori szolgálatot Franciaországban, Belgiumban és Hollandiában. 1948-ban visszatért Lengyelországba, és először a Krakkow melletti Nyegovic falu plébániáján szolgált káplánként, majd Krakkóba került, ahol a Szent Flórián templom káplánja lett. Ezután krakkói egyetemi lelkészként működött egészen 1951-ig, amikor tovább folytatta filozófiai és teológiai tanulmányait. 1953-ban a krakkói Jagelló Egyetemen védte meg morálteológiai értekezését a Max Scheler féle etikai rendszerből kiinduló keresztény etika megalapításának lehetőségeiről. Később az erkölcsteológia és az etika professzora lett a krakkói nagyszeminárum és a Lublini Egyetem teológiai karán. 12. Pius pápa 1958. július 4-én Krakkó segédpüspökévé nevezte ki ambi titulussal. 1958. szeptember 28-án Eugénius Baziak érsek szentelte püspökké a krakkói Wawel székesegyházban. 6. Pál pápa 1964. január 13-án nevezte ki krakkói érsekké, majd 1967. június 26-án bíborossá kreálta. A fiatal püspök részt vett az 1962-1965 között tartott II. Vatikán zsinaton, ahol jelentős mértékben hozzájárult a Gaudium et Spes kezdetű zsinati konstitúció létrejöttéhez. Vojtyla bíboros 5 püspöki szinódus 5 közgyűlésén vett részt. 1978. október 16-án pápává választották, és az egyház egyetemes pásztoraként 6 nappal később, október 22-én kezdte meg szolgálatát. II. János Pál pápa Itália prímásaként 146 lelkipásztori látogatást tett Olaszországban, és Róma püspökeként a jelenlegi 332 római egyházközség körül 317-et meglátogatott. 104 nemzetközi apostoli utazása a Péter utódnak minden helyi egyház iránti állandó lelkipásztori törődését fejezte ki. Pápai megnyilatkozásai köz szerepel 14 enciklika, 15 apostoli buzdítás, 11 apostoli konstitúció és 45 apostoli levél. 5 könyvet tulajdonítanak II. János Pál pápának, és ezek a Remény küszöbének átlépése 1994. októberében, Ajándék és titok című papi önéletrajza, pappá szentelése 50. évfordulóján, amely 1996. novemberében jelent meg. A római triptikon címmel verses formában írt emlékedések 2003. márciusában, a Kejfel és gyerünk 2004. májusában jelent meg, és végül az emlékezet és identitás műve 2005. februárjában látott napvilágot. II. János Pál pápa 147 boldog avatási szertartást tartott, amelyek során 1338 személyt avatott boldoggá. Ugyanakkor 51 szenti avatást vezetett, amelyek során összesen 482 személyt avatott szenté. A pápa 9 konzisztóriumot tartott, amelyeken 231 bíboros teált. 1981. május 13-án súlyos merénylet érte a Szentpéter téren a szerdai általános kihallgatás során. Az Istenanya oltalmazó anyai kezei megmentették az életét, ő pedig hosszú kórházi tartózkodás után megbocsátott támadójának és tudatában annak, hogy új életet kapott, hősies nagylelkűséggel még tovább erősítette lelkipásztori elkötelezettségeit. Lelkipásztori buzdalmának kifejezése a számos egyházmegye és egyházkerület felállítása, a latin kánonjogi kódex és a keleti egyházok kánonjogi kódexének a megjelentetése, valamint a katolikus egyház katekizmusának közzététele. Különleges intenzitású lelkiélményt jelentett az Isten népe számára a megváltás évének, a Mária évnek, az Eukarisztia évének és főként a 2000-es nagy jubileumnak a meghirdetése. Egyetlen pápa sem találkozott annyi emberrel, mint II. János Pál. A szerdai általános kilogatásokon szám szerint 1160 audiencián több mint 17 millió 600 ezer ember vett részt, nem számítva az összes többi különleges kilogatást és egyéb vallási szertartást, amelyek közül csak a 2000-es év nagy jubileumán több mint 8 millió zarándok érkezett. Rómában, a vatikáni apostoli palotában halt meg 2005. április 2-án, szombaton 21 óra 37 perckor, fehér vasárnap vigíliáján, vagyis az általa alapított Isten irgalmasság vasárnapja előestéjén. Április 8-án vettek búcsút tőle ünnepélyes szertartás keretében a Szentpéter téren, majd a vatikáni bazilika altemplomában temették el. A Szent Péter pápai bazilika előtti templomtéren 2011. május 1-én 16. Benedek pápa végezte ünnepélyes boldogalvatási szertartását, aki közvetlen utódja lett, és sok éven át korábban értékes munkatársa volt neki, mint a hittani kongregáció prefektusa. Boldog II. János Pált 2014. április 27-én avatta szentté Ferenc pápa. A lengyel pápának most közített önéletrajza a 2014. április 27-én tartott szenti avatásra kiadott füzetből való. A legszebb napom a Canisius rendházunkban, Lelló barátom emlékére. Virtesajai László jegyzete. A legszebb napom a Canisius rendházunkban, ahol pedig már majd 20 évet eltöltöttem, a most csütörtök esti közös imádságunk volt a hét elején elhunyt Lelló rendtársunk emlékére. Kicsi volt a kápolnánk, mert úgy megtöltöttük, nem is csak mi, rendházunk tagjai, hanem a szomszédos kúria jezsuitái is átjöttek, hogy együtt adjunk hálát Lellóért. Raffaele Lello Lancilli, az ő teljes neve, és a derűs Nápoly fia, egy nagy család sokadik gyermeke. Lello 63 éves volt, egészséges és vidám. Munka közben húsvét hétfőn későn este érte egy szívinfarktus a kúrián lévő másod dolgozó szobájában. Annak házfőnök a kopogtatott rá, és mivel nem kapott választ, belépett hozzá. Lello, ideje lenne már abba hagyni a munkát, szólt. De Lello továbbra is mozdulatlan maradt a számítógépére borulva. Aznap reggel a szentmise után szokása szerint kijavította, mindig négy szem közt is tapintattal, a szentterc két felolvasó fiatal afrikai rendtársát. Non si dice vacillare, ma vacillare. Nem úgy mondjuk vacillare, hanem vacillare. A szó jelentése meginogni, megtántorodni. Afrikai rendtársam emlékezése közben elsírta magát, és nem is tudta befejezni, amit akart, bár többet elmondott a szándékoltnál. Lello maga ugyanis nem ingott meg. Hallotta szót, amit az infarktus közvetített, mert az is csak eszköz az úr kezében, és indult azonnal. Húsvét hétfőn az úr első szavára elindulni hozzá, ez maga húsvét. Szó szerint értve. Lello átment. Innét, e világból, az üdvözültek világába. Ezt éreztük meg mindnyájan, és mondtunk lelkesen a Zsoltár verset, ezt a napot az Úr adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Azt mondtam a címben, hogy a legszebb napom, most hozzáteszem azt is, hogy Lello a legjobb barátom. Tehát nincs múlt idő, a szeretet nem múlik el. Ennek a legjobb barátságnak a képe egy szőttes, egészen konkrétan, de átvitt értelemben is. Először a valós szőttesről. Édesanyám és Vera nővérem 8 éve, 2016 májusában meglátogattak itt Rómában, és egy csodálatos hetet töltöttünk együtt. Rendházunk vendégszobájában laktak, és ugyan ki más lehetett a közös étkezéseknél asztaltársunk, mint Lello. Azóta nem múlt el hét, hogy ne kérdezte volna, come va la tua mamma? Hogy van anyukád? Igaz, ez fordítva is történt, mert éppen azokban az években lett nagybeteg az ő édesanyja, és Lello tudta, hogy anyukámmal esti telefonbeszélgetéseink során naponta imádkoztunk érte. Fél szavakból értettük egymást, később az is feleslegessé lett. De jut eszembe, van egy egészen sajátos forrása a barátságunknak, és ez pedig a jártasság eredetünk forrásvidékén. Nekem ez könnyű volt, mert egyszerűen csak leutaztam Nápolyba, mint otthon Budapestről mondjuk Hévízre. Nápoly szívében áll a Gesù Novo, a rend csodálatos barokk temploma, mellette pedig az ősi nagy hírű gimnázium és a rendházunk. Ide évente többször lejárok, és Nápolyt majd úgy ismerem, mint Rómát. Nápolyban otthon lenni, ahol a földszinti basszók, utcára nyíló lakások kendőzetlen mutatják a konyhák világát a kék neonfényes madonnákkal, azt is jelenti, hogy ismerni Lello világát. Némelykor meg is irigyelt, ahogy mondta, Lacsi, te Nápolyt jobban ismered nálam is. Tény, hogy egy hónapja, mielőtt hazautaztam volna Hévízre, hogy az ottani Szentlélek plébánia templomban nagybőti tridómot tartsak, beállított a szobámba, és egy borítékot nyomott a kezembe. Ezt a mamádnak küldöm. Szép húsvéti képes lap volt benne, nem is kevés sorral. Édesanyám nagyon örült neki, és válaszként hímezni kezdett. Két írólap nagyságú életvát hímzett Lellónak, ami egy nagy szívből szökken ki, és tulipánokat virágzik. Férfihoz illő kék színnel hímezte, körös körül a szegélyét is. Megjöve otthonról, átadtam neki, mire megkérdezte. Honnan tudta mamád, hogy éppen ezt a kéket szeretem a legjobban? És hogy hová is került a kis terítő? Arra éppen Lello húsvétja derített fényt, mert halála után a nővére és rendházunk előjárója együtt nyitották fel a szobáját, és találtak rá az íróasztal a közepén arra a szőttesre. Mellette édesanyám húsvéti köszöntése, persze az olasz fordításommal, így tudták meg, hogy honnét is ered. Közösen úgy döntöttek, hogy most akkor ezt nekem, nekünk visszaadják. Lellót pénteken temettük a Gesù nagy templomunkban, itt Rómában. Majd 500 koncelebráló pap, köztük 7 bíboros és püspök jelenlétében, és a búcsú ünnep után megkérdeztem a nővérét, hogy elfogadja-e anyukámtól és tőlem azt a kézi munkát. Ha a Lellói, akkor a tiéd, mondtam, mire ő válaszként forrón átölelt. Ezt járt a konkrét szőttes. Hozzá akkor most a tágasabb. Lello alig, hogy 31 évesen letette végső rendi fogadalmait, misszióba kérte magát, és küldték is azonnal Albániába. Alig voltunk túl a rendszerváltáson, érthető módon a legválságosabb helyzet éppen Albánia volt. Elképzelhetetlen szegénység, teljes politikai káosz, és Lello ebbe a világba csöppen bele, hogy Shkodra Skutariban, az ott újrainduló szemináriumban teológiát tanítson, majd az intézet rektora legyen. Mert mélyen megszerette az albán népet, tanult meg gyorsan és kiválóan albánul. 20 évet töltött ott, de a szíve mindig visszahúzta. Nekem többször is említette, hogy reméli, majd öregkorára hazaengedik ismét Albániába. Magyarországot és az egész közép-kelet-európai térséget Albánián keresztül ismerte meg. Pontosan tudta, hogy egy kulcsfogalom, mint haza, család, nemzet, miért jelent még valami mást is nekünk koron luxus fényű nyugaton. Soha nem értettük félre egymást, és Lello volt az a rendtárs, aki előtt teljesen nyíltan, kendőzetlenül beszélhettem bármilyen politikai vagy egyházi kérdésről, a magamfajta kritikus módon is. Lello szerette az életet, úgy, ahogy az Jézustól tanulta. Ha nevetett, akkor harsogott a nevetése, és valami szelíd, meleg, kandalló ember volt benne. Inkább olyan, mint a Vezúv, aminek a lábánál felnőtt. Fönt a kráter szája éppen csak gőzpamacsokat pöfékel, de lent a mélyben pirosan izzik a tűz. Karácsony napján este, amikor a hagyományos közösségi ünnepünkkel jöttünk össze a dísztermünkben, ő volt mindig a műsorvezető. Villanó leleményességgel érzett rá pillanatra, rólam tudta, hogy olyan kármentő fajta vagyok, és már szólt is, hogy most ismét a magyar férfi kórus lép fel, mire egy Mennyből az angyal vagy csordapásztorok szóló énekkel kivágtam a rezet. De Lello mondhatott akármit is, mindenki az ünnep végét várta, mert akkor következett mindig közönség kívánatra az Ó Sole Mio nápolyi dala. ő pedig mindig szabódott, de aztán beadta derekát, és rázendített öblös hangján, ami kitágult, és betöltötte a termet, mi aztán belekapcsolódtunk, és ömlött a napfény karácsonykor. Ó, sole mio! Drága Lello, most már ott állsz abban a vakító fényzuhatagban, ami már a tiéd, és az üdvözülteké. Készíts nekünk is helyet. Megyünk mi is, ha eljön az óránk, és amikor hazahív minket is a jó gazdánk, ami drága, teremtő és megváltó urunk. Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől Vértes a Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom! Mire levelem megkapod, már húsvét nyolcadának végén járunk, a húsvét vasárnapot követő hét végén, mely a húsvéti idő első része. A fehér vasárnappal kezdődő hetet fényes hétnek vagy fehér hétnek egyes vidékeken komázó hétnek is nevezik. Most erről írok neked. A 4. században Nagy Konstantinnak a keresztények javára kiadott türelmi rendelete a milánói ediktum óta minden napja nyilvános ünnep lett munkaszünettel, épp úgy, mint a nagy hét napjai. Mára a húsvét hétfő munkaszüneti nap, de nem parancsolt ünnep. A nagyszombaton megkereszteltek, húsvét nyolcadában a megtisztulást jelképező fehér ruhát viseltek, minden nap részt vettek szentmisén, és körmenetben a keresztkúthoz vonultak. A katekumenek fehér ruhájukat fehér vasárnap vetették le. Szép szokás a Bói községben elterjedt úgynevezett Emmaus járás is. Ez a szokás azt a bibliai történetet eleveníti meg, amikor a feltámadt Jézus megjelenik az Emmaus felé tartó tanítványainak. A tanítványok először nem ismerik főt föl, elbeszélgetnek vele, majd Emmausba érve vacsorára hívják, ahol felnyílik a szemük, és rádöbbennek, hogy Jézus végig velük volt. Húsvét hétfőn délben délután a családok összekészítik az ünnepre készült ínyentségeket, sonkát, főtt tojást, tormát, ünnepi süteményeket, ezekkel mennek a présházakhoz. A felnőttek kocintással, a gyerekek közös játékkal töltik a délutánt. Jó időben a présházak előtt játszanak fogócskát vagy táncolnak. A zenét a szomszéd falu tambura zenekara vagy a helyi művelődési ház muzsikusai szolgáltatják, amiért megbeszélés szerinti borkóstolóra hívják meg őket. A falu közepén a gyerekek számára szervezett népi játszóház nagy népszerűségnek szokott örvendeni. A társaságok akár 30-40 főből is állhatnak, és a vacsorát is együtt fogyasztják el a családi pincékben. Ilyen szokás az is, hogy sok helyen húsvét kedjén viszonzásul az asszonyok, lányok locsolják meg a férfiakat. Amikor pedig a felnőtt keresztség helyett az újszülöttek megkeresztelése terjedt el, Magyarországon szokásba jött, hogy ezen a napon választották ki a következő gyermek számára a keresztszülőt, vagyis komát, és ezt komatál küldésével fejezték ki, ami lehetett jelképes, például piros tojás, gyümölcsök, vagy akár az ünnepi asztalról vett igazi bőségtál is. A komállás változataként alakult ki egyes vidékeken a mátkálás, ami a fiatal lányok szertartásos barátságkötése volt, amit hímes tojások vagy mátkatál cseréjével pecsételtek meg. Az ajándékot a legtöbb helyen nem személyesen adták át, hanem fehérbe öltözött kisebb lányokkal küldték. Az ezáltal kialakult szoros kapcsolat legalább férhez menetelig tartott, de akár egész életre szólhatott, különösen, ha később keresztkomák egymás gyermekeinek keresztanyjai is lettek. A mátkálás után a lányok kegyelmezik, azaz magázták egymást, és mátka asszonynak vagy koma asszonynak szólították. Néhány vidéken szokás volt az is, hogy a farsangót a férhez ment lányok fehér vasárnapon menyasszonyi ruhájukban mentek a szentmisére, de koszorú és fátyol nélkül. Kedves barátom! A húsvét nem véletlenül a legnagyobb ünnepünk. Az ünneplésünk nem zárul le a Szent Háromnap elmúltával, hanem a következő vasárnapig, húsvét nyolcadáig tart. Sőt, minden szentmisében a húsvétot ünnepeljük. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy minden szentmisén lángoljon a szívünk, ahogyan az Emmauszi úton a tanítványoknak, amikor feltárult számukra az írások értelme, és a kenyértörésben felismerték az élő, feltámadt Krisztust. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája, az ökumené ismétlése következik. Az egyórai híreket követően a cseperedő műsorunkban a gyerekek intézményváltásának nehézségeiről hallhatják Sípos Gál Eszter óvodapszichológust. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Mai adásunkban új sorozatot indítottak Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténész és a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A sorozat témája egy nemzet özvegyei, asszonysorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után. Két órakor ismét hírek, majd közelkép portréműsorunkban Viski András, Kossuth és József Attila díjas, erdélyi magyar íróval beszélgetünk. A közelkép után Gaudete műsorunkban a Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeivel, Ján Priszkával és Vukás Urlikkal beszélget Muhari Máté diakónus. Ezt követi Karitás percek című műsorunk, melyben Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei Karitás igazgatója a segélyszervezet aktualitásairól számol be. 3 órakor ismét híreket sugárzunk, ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a szárazszem betegségről, kezeléséről, valamint a legújabb kutatási eredményekről beszélget dr. Tóth Molnár Edittel, a Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink! A mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Farkas Éva, Karkus István, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Súlyos megpróbáltatást bocsátott rá az Isten, de a halálnak zsákmányul nem adatott. A kő, melyet félredobtak az építők, alapkő lett Istenünk házában. Az Úr művelte mindezeket, csodatettét ámulva nézzük. Olvasom a 117. Zsoltárban. Maga az Úr ahhoz a kőhöz hasonlította magát, amelyet az építők félredobtak, mégis szegletkővé lett. Erre az alapra építik az egyházat az apostolok, és ettől kapja erejét és szilárdságát az egyház. Ez az épület különféle neveket kapott. Isten háza, hiszen benne lakik az ő családja. Istennek a lélek szerint való lakóhelye. Isten hajléka az emberek között, főleg pedig szent templom, ezt látják meg és dicsőítik a szentatyák a kőből épült szentélyekben, mint jelképekben, a liturgia pedig méltán hasonlítja a szent városhoz, az új Jeruzsálemhez. Ebbe ugyanis itt a földön élő kövek módjára épülünk be, tanít a II. Vatikáni zsinat az egyházról. A keresztény ember elsüllyedhet a vaksors hullámaiban, akkor is csalatkozhatatlanul a feltámadásba hull bele. A keresztény ember meghalhat, de a feltámadás számára hal meg. A keresztény ember szétmorzsolódhat a szenvedés és a halál által, de akkor sem olyan gabonaszem, amelyet valamilyen kietlen, személytelen sors fogai őrölnek meg, hanem Isten gabonaszeme. jelen életünk küzdelmei, szorongásai és disszonanciái nem jelentik a teljes és végleges életet. Isten és az ember egy újjá alakított világban, új formában fognak találkozni, és akkor minden tökéletes lesz. Urunk, te élő kövekből akarsz örök hajlékot emelni fölségednek, és ezek a kövek a te választottaid. Légy segítségére könyörgő népednek, és add, hogy egyházad ne csak külső nagyságában, hanem belső életében is gazdagodjék és növekedjék.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki,